Vendégem továbbra is Ökrös Viktória, aki 14 éves multinacionális lét után váltott, saját vállalkozás útjára lépett, és most arról fogunk beszélgetni, hogy ezt hogyan csinálta, milyen nehézségek voltak, mik azok a dolgok, amiket nem érdemes elkövetni, és te mikből tanultál, és akkor mit már át is adnám mindjárt a szót, hogy ugye a Tesco-nál még visszatérve 4 ország vezetése tartozott hozzá, sok utazással járt a munkád, de élvezted, viszont jött a család, és jöttek a gyerekek, akik mellett, ahogy mondtad, ez már nem volt annyira könnyen megvalósítható. Mikor billent át a mérleg?
Tulajdonképpen nem is mentálisan, hanem így a testem jelzett először. Hát ez elég tipikus szerintem, főleg nőknél, hogy nem merik kimondani, nem mer váltani, de hamarabb jelentkezik valami testi tünet, ami egy egyértelmű jelzés, hogy rossz úton vagy, hogy nem jó, amit csinálsz, vagy túl sokat vállalsz. Nálam is így történt. És akkor utána fogalmazódott meg benne, amikor ezt így fölismertem, hogy ja, hát ez ennek a kivetülése, hát akkor ez nagy bolondság, amit most csinálok. Szóval ennyit nem ér semmi.
És amikor felmondtál, vagy amikor jelezted, hogy ezt már nem tudod így tovább csinálni, akkor már megvolt az ötlet?
Nem, egyáltalán nem. Pont azért, amiatt az aggodalom miatt, amit az elején említettem, hogy én nem vagyok jó ügyfél akvirálásban, vagy szélszben, ezért én soha nem is gondoltam ilyesmire, hanem hogy valahová elmegyek. Volt egyébként a Tarsolyban máshonnan megkeresés, ilyen LinkedIn-ről fejvadászok fölhívtak. Tehát lett volna mihez nyúlni, csak egyfolytában az motoszkált bennem, ez a csöbörből vödörbe esete lesz, hogy most nem Tesco-nak hívják, hanem majd valami más hasonló ismert márkának.
És akkor ugyanúgy beleteszed a munkaórát, az energiát, és ugyanott fogsz tartani egy fél év múlva.
Abszolút, tehát hogy minőségi változást szerettem volna az életemben.
Mennyi idősek voltak ekkor a gyerekek? Mert most ugye 9 évesek nagyjából.
Óvodások voltak. Óvodás volt mind a kettő, úgyhogy az még nem egy könnyű korszak. Tehát egyrészt elég önállótlanok még akkor a gyerekek. Nagyon pici a korkülönbség, tehát ez tovább nehezített a dolgot. Nagyon sok betegeskedés van az óvodás életszakaszban, úgyhogy kb. Annyit van az ember otthon, vagy home office-ban, vagy betegállományban a gyerekek miatt, mint a munkahelyén.
És hát gondolom, anyaként te is szerettél volna minőségi időt tölteni a gyerekekkel. Ez meg az a plusz, hogy az ember vagy itt, vagy ott nem tud jól teljesíteni, vagy nem tud ott lenni.
Igen.
Annyit, amennyit szeretne.
Erre egyébként azóta megtanított az élet, hogy nem szabad ilyen feketén-fehéren fogalmazni, hogy jó anya vagyok, meg nem vagyok jó anya, meg ha nem minden este infektetem le őket, akkor rossz anya vagyok. Szóval szerintem egyáltalán nem így van szerintem, hanem én nagyon szeretem a fogódzókat az életemben, és ezért heti beosztással élek. Tehát tudom, hogy van 2 nap, amikor a gyerekeimet valaki más intézi délután, egy nagyon megbízható babysitter, tehát nem valaki más. Tehát, hogy nem én. Olyankor én többet dolgozhatok, én önmegvalósíthatok bármi, amihez kedvem van, de ettől még nem vagyok rossz anya. Tehát, hogy meg kell találni tényleg egy egyensúlyt, amikor magadnak is adsz időt, és azt te döntöd el, hogy mire használod fel azt a mondjuk heti 2 délutánt, vagy majdnem estét.
Mikor leültünk ide, akkor kérdeztem, hogy fiad vagy lányod van, és mondtad, hogy mindkettőből jutott szerencsére, igen, adott az élet, és hogy az úgy tetszett, amit mondtál, hogy neked amúgy is úgy az élet mindig megmutatja mindkét oldalt. Ezt mire értetted?
Arra, hogy minden nem megkínál. Szóval, hogy nagyon sok tapasztalási lehetőségem van, úgy érzem. Másokhoz képest nagyon gyakran érzem, hogy sokkal több ilyen helyzet van, hogy például amikor már kezdtem az önismerettel is foglalkozni, vagy jobban megismerni önmagamat, akkor úgy éreztem, hogy biztos lesz egy fiú is. Tehát, hogy az nem lehet, hogy én csak egy szeretet tapasztaljak meg. Szóval, hogy sok, ez szerintem a kihívásokhoz tartozik. Szóval, hogy nem a megszokott séma, hanem megint valami új, amit meg kell tanulni. Tehát, hogy ilyen munkás, dolgozós hétköznapjaim vannak.
Egyébként ha vállalkozó nőkkel beszélgetek, akkor sokszor kapom vissza azt, hogy azért senki ne gondolja, hogy a vállalkozói lét akkor azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve ráérek, és mindenre van időm, és ezt akartam még behozni a beszélgetésbe, hogy azért te ugrottál egy nagyot, aztán kitaláltad, hogy azt a vonalat folytatod tovább, online marketinges világban lépsz tovább, de már önállóan, de gondolom azért ez nem volt egy sétagalopp az elején. Tehát az energiát, a munkaórát azért bele kell tenni.
Nagyon is. És szerintem még extraként említeném, hogy az online marketingnek van egy olyan sajátossága, hogy nem tudom, a Facebook és egyéb platformok nem zárnak be este 4-kor. Tehát, hogy ugyanúgy rendelkezésre kell állni, vagy van olyan ügyfél, aki azt mondja, hogy éjfélkor induljon, nem tudom, a poszt kiemelés, és mondjuk tegyük föl, pont nem elmegy a platformnak az a funkciója, mert ilyen simán benne van. Például azt nem lehet időzíteni, vagy nem lehet mindig időzíteni. Úgyhogy itt máshogy kellett mérni a munkaidőt, de sok munkaóra van ebben is, rengeteg, mert itt a folyamatokat kellett kitalálni, és egy csomó tanuló pénz volt az elején, amikor mondjuk nem tudtam, hogy egy szerzésbe, még azt is bele kellett volna tennem, a fene, majd legközelebb. Tehát, hogy vannak ilyen tanulások, és körülbelül a harmadik szerződés kötésre lett olyan az én, tudom én, formátumom, amiben minden benne van, és le vagyok védve, mondjuk.
Tehát, hogy rengeteg tanulság és tanuló pénz van egy ilyen helyzetben, és ugye, ha jól emlékszem, akkor te a COVID elején indítottad a vállalkozásodat, tehát 2020 elején járunk.
Igen.
Nem féltél attól, hogy azért ez az időszak nem az újításokról szól, bár sokaktól hallottam, hogy akkor fejlesztettek, akkor indultak neki új dolgoknak.
Féltem, de nem azért, mert COVID van, hanem azért, mert én valami újba vágok. Uh-huh. Tehát igazából én alig fogtam föl, szerintem ott a COVID-ot. Tehát, hogy nem úgy érzékeltem, annyira lekötött engem ez, hogy most akkor a Tesco-tól elválunk, és lepapírozunk mindent. Tehát, hogy ott nagyon nehéz volt így lelkileg az időszak. A COVID, meg a pandémia az online marketingnek kifejezetten jót tett. Tehát minden
figyelem oda terelődött.
Igen, és minden olyan vállalkozó, aki eddig azt gondolta, hogy offline-ban tök jól el van a kis KKV-ja, az ott valahogy így fölébredt, hogy ja, hogy nem jó a weboldalunk, ja, hogy nem responszív, ja, hogy nem megy a, nem tudom, Facebook oldalunk, ha nincs kommunikáció, vagy hú, a Google, mennyi versenytárs van, akik már hirdetnek, én meg nem. Tehát ott egy nagy felébredés volt, és persze hozzáteszem, a hirdetési árak is elszaladtak pont ezért, mert hát nyilván ezt lehetett érezni, hogy több versenyző száll be ugye a licitbe. Úgyhogy, ha csak az online marketinget nézzük, akkor ott szerintem inkább egy boom volt. De nem ezért csináltam pont akkor, tehát ez egyáltalán nem volt szándékos.
Hát ez egy szerencsés véletlen, akkor ilyen szempontból. És akkor beszéljünk ezekről a szakmai kérdésekről, mondjuk a cégek social media vagy online tevékenységéről. Mik most a legfontosabb feladatok, milyen platformokon érdemes jelen lenni, vagy cége válogatja, hogy kinek, hogyan, milyen területeken érdemes megnyilvánulni, és te kikkel foglalkozol leginkább?
Nagyon ügyfélfüggő az, hogy kinek milyen platformot ajánlunk. Ugye először is én hiszek az adatokban, ezt tehát jól megtanultam a multi marketingben, hogy nem én fogom megmondani, hogy ki a célcsoportja, meg mit szeret a célcsoportja, hanem egy felmérésből, egy Google Analytics számokból, adatokból, demográfiából fogjuk megtudni. Tehát ott kezdődik a munkánk általában, hogy valamilyen, legalább egy mini kutatást végzünk, még ha az ügyfél nem is kéri, mi magunknak meg kell, hogy csináljuk, mielőtt
hát, amúgy releváns információkkal szolgálni, és akkor lekutatod az adott területet, az adott cégnek a tevékenységét, egy mini átvilágítás?
Tulajdonképpen igen, a konkurenciáit, a területén a hirdetéseket, a weboldalát, hogy mennyire Google barát mondjuk, hogy ő most hol áll a hirdetéseiben, hogy mondjuk milyen forgalomterelő eszközöket használ, és onnan milyen arányban jönnek a konverziók. És ezután megy az, hogy mondjuk ajánlunk nekik csatornákat. De nagyon sok eset van, tehát nem lehet általánosítani. Pont volt egy konzultációt kért egy olyan cég, akik már 10 éve vannak jelen az élelmiszerpiacon Magyarországon, de brandépítéssel nem foglalkoztak. Tehát náluk gyakorlatilag azt a munkát is el kell kezdeni párhuzamosan mondjuk a webshop felfuttatása mellett, amit akkor kihagytak. Tehát egy brand.
Tehát, nem lehet ezt megúszni, ha jól értem ezt a dolgot.
De ezért mondom, hogy nem mindegy, hogy milyen az ügyfél, és ennek megfelelően választunk nekik csatornát. De egyébként el lehet mondani általánosan, hogy a két legfelkapottabb, vagy legközkedveltebb eszköz nyilván a Facebook, vagy hát a Meta hirdetések, igen, a másik pedig a Google Ads. Tehát ezt nem nagyon tudjuk megkerülni, még akkor sem, ha nagyon prémium a termék, még akkor is egy jó célzással tud működni a Facebook számukra.
És akkor azon gondolkodtam, hogy ott van a 2016 körül indult TikTok, amiről egyre többet hallani, ez is a cégeknek a fókuszában van ma már?
Nem mondanám, hogy fókuszban van, annak ellenére, hogy megváltozott a cél közönsége a TikToknak, de valahogy erre nem nyitottak még az ügyfeleink, akkor sem ha ajánljuk, még mindig a fejükben van az a sztereotípia, hogy csak a 18 évesek nyomogatják, igen, a TikTokot, pedig ez egyáltalán nem így van, de az tény, hogy aki a TikTokba vágja a fejszét, ott készüljön fel, hogy kőkemény a tartalomgyártás, ott nem lehet a megszokott eszközökkel működni, tehát ami Facebookon nagy elérést hoz, ami a Google-on jó konverziót hoz, az a TikTokon egyáltalán nem biztos, tehát itt minden a szórakozásról szól, hogy tudok elég érdekes és szórakoztató TikTok videót csinálni, és elég sűrűn. Tehát a másik, hogy...
Igen, ez a gyakoriság.
A gyakoriság
ezért,
nagyon
ezért sem lehet se tanácsadóként, vagy szakemberként hátradőlni, se cégvezetőként,
nem, ott, ha
jól értem.
Ha egyszer belevágnak, akkor azt így kell átgondolni, meg hogy képes-e a márka ezt az arcát megmutatni. Mert nagyon sok esetben azt érzem, még ha nyitottság is lenne mondjuk az ügyvezetők részéről, általában az ügyvezetőkkel, marketingvezetőkkel tartjuk a kapcsolatot, akkor nem biztos, hogy a márka image elbírja azt az ő fejükben, amivel a TikTokon életben tudnak maradni.
Nőként voltál vezetői pozícióban viszonylag hosszú ideig. Volt-e olyan, hogy többet kellett, vagy másképp kellett letenni az asztalra, tehát hogy a hitelességért főleg fiatal nőként megküzdeni, vagy a multinacionális környezet ezt azért kiegyensúlyozta?
Egyáltalán nem egyensúlyozta ki. Akkor érdekes, amikor a helyzetekben voltam mondjuk egy board meetingen például, ahol szinte csak férfiak ültek egy asztalnál velem, ott nem is fogtam fel egyébként ezt, hanem sokkal később, amikor eljöttem a Tesco-tól, és akkor kezdtem igazából az önismerettel foglalkozni, akkor, mikor visszatekintettem ezekre a szerepeimre, akkor éreztem, hogy nagyon sok esetben én nem is nőként voltam jelen, hanem azonosultam ahhoz a körhöz, akikhez beszélek, és az ő szempontrendszerükhöz igazítottam az én mondani valómat, a kommunikációmat, a megjelenésemet. Tehát, hogy én azt gondolom...
Tehát, sok nővel beszélgetek, aki azt mondta, hogy ő nadrágot húzott a board meetingen,
hát
vagy
nehéz,
bárhol. Mert egyszerűen nem tudta elképzelni, hogy ő nőként jelenjen meg ott, és ugyanolyan szava legyen, és ugyanúgy komolyan vegyék annál az asztalnál.
Hát igen, gondold el, hogy én, mit tudom én, 28 éves magyar lányként bemész a board meetingre, ahol 50 pluszos angol férfiak ülnek, és te prezentálod, hogy szerinted milyen irányba kellene vinni az online marketing hajóját ennek a multinak. Szóval ott nincs helye annyira a nőiességnek, vagy ilyen kislányos dolgoknak.
Tehát ott hitelesnek kell lenni, okay. És uh-huh. Ennek az eszközeként úgy gondoltad, hogy azonosulni kell. Ma is így gondolod egyébként?
Nem gondolom így, de most már az élet sokkal kiegyenlítettebb helyzeteket uh-huh. sodor, mert az szerintem egy ilyen szelektív dolog ott mondjuk prezentálni, egy szelektált dolog. Most, amikor ügyfélprezentációkat tartunk, akkor ezt nem érzem. Akkor ezt egyáltalán nem érzem. Főleg, amikor már megszokott ügyfelek. Tehát az új ügyfélnél még az első egy-két meetingen igen, előfordulhat, de később ez teljesen eltűnik. És még azt akartam mondani, hogy nem csak egy-egy meetingen, hanem az emberre, hogyha rábíznak egy csapatot, akkor nagyon sokszor hoz az élet olyan helyzetet, hogy egyszerűen neked kell, mondhatom, hogy nadrágot viselni, tehát, hogy hiába vannak a csapatodban fiúk, férfiak, te vagy a vezető, és egyszerűen elvárják tőled, hogy oldd meg a helyzetet. Akkor vakaratlanul kialakul a beosztott és a vezető között egy szülő-gyermek reláció. És adott helyzetben a beosztott egyszerűen elvárja, hogy oldja meg a vezető.
Gondoskodj róla, igen. Vagy irányt mutass, vagy határt szabj.
Igen.
Gondolom ezek mind.
Vagy egy adott
vannak.
Helyzetben, nem tudom, éppen Lengyelországban vagyunk, az autópályán szakad a hó, nem látunk semmit, és akkor mondjam meg, hogy akkor merre kell menni. Én pont annyira nem tudom, mint ők, de...
De mégis megvan ez a főnökbeosztott viszony ebben a relációban
igen.
is, ha jól értem.
Meg.
Visszatérve a vállalkozói létre, mert hogy itt tartottunk, mi az, amit élvezel ebben a létben, és vannak-e esetleg nem szeretem feladatok is benne?
Amit élvezek, az a szabadság. Olyan, nem olyan értelemben, hogy nem kell dolgoznom, hanem olyan értelemben, hogy megválogathatom, hogy kikkel dolgozzak, vagy milyen projektet vállalok el. Mert nagyon sokszor van, pont a közelmúltban volt egy olyan eset, hogy éreztem így a szívem mélyén, hogy nem tudok azonosulni igazából a márka üzenetével, és akkor is van lehetőségem azt mondani.
Tehát, hogy nemet mondhattál.
Így van, hogy ne haragudj, de inkább nem. Vagy hogyha érzem, hogy a kémia nem lesz meg egy cégvezetővel, egy ügyvezetővel, akkor mondhatom, hogy ne haragudj, de most nincs kapacitásunk, mert ez nagyon nagy munka lenne mindkettőnk részéről ebbe most
ezt
összecsiszolódni.
Igen.
Így van, és szerintem erre viszont most nincs kapacitás.
Mikor érezted azt, hogy sinem vagy vállalkozóként?
Én nem éreztem, hogy nem vagyok sinem. Uh-huh. Ez nagyon
tehát
szerintelenül hangzik.
Igen,
de csak azért, mert élvezem, amit csinálok. Uh-huh. Szervezetileg sokszor még most is azt érzem, hogy még mindig nem jó, de mindig átlendít engem az, hogy én nagyon szeretem, amit csinálok. Tényleg szenvedéllyel tudok beszélni arról.
Tehát akkor még sincsenek annyira nem szeretem feladatok.
Vannak nem szeretem feladatok, vannak olyanok, amikor, mit tudom, én még mai napig is csinálok, más is csinálja, persze, mert szerencsére nem csak én, de hogy amikor mit tudom, ki kell gyűjteni egy Google Analytics-ből, csinálni egy riportot, hogy mi volt egy márkának az elsődleges, másodlagos, harmadlagos hatalmas forgalmi forrása és a konverziók milyen arányban oszlanak meg, és a büdzsét hogyan osszuk fel a jövőre nézve, ezt nem lehet
kikerülni. Ez nem annyira szép, ez inkább a szárazabb, rakkolós része a munkának.
Azt kicsit távolabbá tőlem, de azt is megcsináljuk.
Az egyéb vállalkozással kapcsolatos adminisztrációs terhek még téged terhelnek, vagy már van csapatod?
Van csapat, szerencsére. Ez nem egy one-man show, erre nagyon hamar rá kellett jönnöm, hogy az online marketing, az nem, aki azt mondja, hogy tud olyan embert, aki mindenben jó, hát akkor megemelem a kalapomat, mert én nem találtam olyat, aki webfejlesztő egyben, content manager egyben, ismeri a Facebook hirdetéskezelőjét, a Google Ads-ben is tökéletes kampánystruktúrát hoz létre, ugyanakkor nagyon jó grafikus, vagy a TikTokra megfelelő videókat tud vágni. Hát ez nem született meg még szerintem, ez az ember, aki ezt az összes skillt, meg tudást így felszívta. Ezek nagyon speciális területek. Tehát, hogy ennek megfelelően kellett felépíteni a csapatot, több grafikus van több Google, Master of Google szintű kampánykezelő, van, aki a Facebook hirdetéseket, Facebook posztokat menedzseli, van webfejlesztő, tehát ezek külön területek.
És azért is érdekes, amit mondasz, mert ugye abból indultunk, 2020 tavaszán indultál a pandémia kezdetekor, és most 2023 eleje van, tehát hogy közel, tehát két év alatt mekkora növekedést értél el? Akár létszámban, akár másképp, vagy hát az ügyfelek számát tekintve.
A nulláról most vagyunk mondjuk 8-an, akik dolgozunk. Az ügyfelek az változó, hogy 7 ügyfél van, amikor 8, van, amikor 5, de általában, amikor elmegy egy ügyfél, tök érdekes, hogy azonnal jön valami más, és most elmondhatom, és le is kopogom, hogy mindig van a tarsolyban. Tehát soha nem tudnánk, szerintem az elmúlt fél évben nem tudtam volna veled úgy beszélgetni, hogy ne lenne legalább 2 vagy 3 helyenként ajánlatunk, mert mindig jön megkeresés, hogy dolgozzunk nekik.
Milyen terveid vannak? Ugye volt egy-két nagyobb váltás az életedben, most 2 éve vállalkozóként dolgozol. Vannak közép-hosszú távú elképzeléseid, hogy mit szeretnél elérni?
Én szeretném ebben jól érezni magam, most már tudom, hogy ez az elsődleges, mert hogy én nem érzem jól magam benne, akkor az egész nem ér semmit. És azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen 40-45 után, vagy 45-50 között szerintem eljön az emberben az érzés, vagy megérik az, hogy lehet, hogy nem tudom, egy ügyfélnek eladtunk 150, nem tudom, téli kabáttal többet a téli szezonban, de ettől a hírtől még nem durrantok belül pezsgőt. Tehát, hogy úgy érzem, hogy az örömhöz néha több kell, és ez nem tudom csak konverziókban megfogni ezt, vagy nem tudom átélni annyira az örömet ilyenkor.
Tehát a sikerélményről gondolok.
Igen, de lehet, hogy azért már magas a szint, és megszokja az ember. Szerencsére minden ügyfélnél az a forgatókönyv, hogy elkezdünk együtt dolgozni, és együtt éljük meg azt, hogy tök jó, egyre több a konverzió a Google-ön, egyre szebbek a kampányok, a struktúra, egyre jobbak a hirdetés szövegeik, hogy a Facebookon na hát, micsoda elérések vannak, hú, milyen alacsony lett az eredményenkénti költség, egy webshop Facebook hirdetésénél. Tehát ezeket úgymond megszoktuk. Ugye a nehézség egyébként akkor jön, amikor az a saját korábbi önmag munkámhoz kell már benchmarkolni, tehát amikor ugye íron-ír nézzük az eredményeket, és amikor elkezdünk egy ügyfél dolgozni, mindig óriási a különbség, hogy hú, hát mi volt eddig semmi, most megnéz meg ilyen csodás. Ugye az a nehezebb, amikor saját magamhoz kell a következő évet nézni, de azért ott is van emelkedés, csak nyilván nem akkora amplitúdó. De ezt könnyen meg tudja szokni az ember, hogy ezek a sikerek jönnek, hogy jók az eredmények, hatékonyak vagyunk, hiszen ezt tanultuk, ezt tudjuk csinálni, és ezt tényleg jól csináljuk, jó a csapat. És pont ezért csökkent talán az örömfaktor, amikor egy ilyen prezentációt megcsinálok, akkor lehet, hogy már annyira nem vagyok boldog. Hiába jók az eredmények, úgy közlöm, hogy 50%-kal nőtt a, nem tudom, látogatószám, és a többi. Tehát, hogy...
És akkor mi tudja adni ezt az örömfaktort? Most vagy igen. A jövőben? Mert ugye ez a kérdés.
Én el is indítottam egy projektet, de az majd egy másik beszélgetést érne meg, mert tényleg nem hoznám ide semmiképpen, hogy egy picit ilyen nemesebb céloknak jobban tud örülni az ember, amikor legyen az egy társadalmi jobbító törekvés vagy szándék a háttérben, és úgy csinálni egy online kampányt. Tehát ez az, ami igazából örömet okoz szerintem, vagy én ezt hiányolom egy picit jelenleg, de már dolgozom rajta, tehát és akkor ez megint egy ilyen vissza a kihívás, meg van megint spiritus, mert ez tök jó érzés, hogy ilyen új projekten dolgozhatok, mint egy szerelemgyerek, tudod.
Akkor sok szerelemgyereket kívánok neked, és köszönöm. Térjünk vissza egy következő beszélgetésben a további ügyeidre. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Ökrös Viktória, a Bálva Marketing Digitális Marketing Ügynökség alapítója volt a vendégem. És legközelebb ismét egy nő tart velem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.